Kedves Mária Rádió hallgatók, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Tibor atya a mikrofonnál a Házasság és Család című műsorunkban egy gyönyörű szép dal után. Ott maradtunk el, hogy mi a szülők, nagyszülők feladata a serdülők önállósodásában. Amint már az elmúlt műsorokban is említettem, a serdülőkornak a másik jelentős változása megszakad a szülőkhöz, különösen az anyához fűződő szoros lelki érzelmi szál. Isten rendelte ezt, így helyes, mert a gyermek csak így válik önálló személyiséggé, így tud majd külön családot alapítani. Ez a folyamat nem zökkenőmentes, és ennek nem csak a gyermek az oka, hanem a szülő is. A gyerek részéről az a nehéz, ahogyan ezt a szakítást véghez viszi. Nagyon sokszor lázadással és keserűséggel teszi, talán nem is mondja ki, de belül akkor is érzi. A szüleiben csak a hibákat látja, azt is, ami nem valóságos. A meglévő hibákat pedig felnagyítva látja, és azt gondolja, ő nem így teszi, ha nagy lesz. Másképpen sokkal jobban fogja csinálni. Van, amikor ezt ki is mondja, de van, amikor nem. Nagyon fáj a szülőnek, amikor szóvá teszi, és azt mondja, nem jó anya vagy. Ha én anya leszek, nem fogok így kiabálni a gyerekemre, stb. Persze, amikor anya lesz, ő is ugyanúgy kiabál, amikor elveszti a türelmét. Ezt örökölte, ilyenek vagyunk. Általában a gyerek a szüleiben látja meg legjobban a rosszat, mert ugyanazt örökölte ő is. A szülő a saját bűnét látja a gyermekben, amikor fenyíti. Arra vagyunk leginkább mérgesek, aki ugyanolyan, mint mi magunk, ugyanazok a bűnei, ugyanazok a hibái, azt látjuk a legjobban felnagyítva. Tehát a lelki köldök zsinort el kell szakítani akkor is, ha fáj. A szülőnek fáj ez a szakítás. A gyerek a lázadással magyarázza, amit tesz, én szakítok, mert nem akarok ilyen lenni, elegem van ebből a családból, elegem van az ilyen szülőkből. Tehát fáj a szülőnek, különösen az anyának, és nem akarja ezt a szakítást. A lelki köldök zsinort sokan nem akarják semmiféleképpen elvágni, pedig el kell, mert ez a szülőnek is, meg a gyermeknek is ez az érdeke. Figyeljük meg az Úr Jézust 12 éves korában. Ismerik a történetet, a szülők, az anyja nagyon keresték, amikor ott maradt a templomban, és azt mondja Mária, hogy íme atyád és én nagy bánattal kerestünk téged, és Jézus azt válaszolja, hogy nekem azonban azzal kell foglalkozzak, amelyek az én atyámnak a dolgai. Tehát minden évben felmentek Jeruzsálembe, és mindig ragaszkodott hozzájuk az Úr Jézus. 12 éves korában azonban már nem kötődött, ő már akkor az atyával foglalkozott, tehát megszakadt ez a szoros kapcsolat. És mit mond a Szentírás? Majd írok nektek, gyermekek, mert megismertétek az atyát. Tehát ezért lehet ebben a korban már komoly megtérés és újjászületés is. A szülőknek és a nagyszülőknek feladata ezt elősegíteni, hogy a gyermek már ne annyira hozzájuk, hanem az Istenhez kötődjön, ne a világhoz, a bűnhöz és a barátokhoz. Különösen segítsük hozzá a gyerekeket ahhoz, hogy tanulja meg ez az elszakadás a szülőktől nem azt jelenti, hogy mindennek hátat kell fordítania. Nem kell megvetnie és megtagadnia a szüleit. Nem szabad elfeledkezni róluk. Úgy történjen meg ez a szakadás, hogy közben tisztelje a szülőket. Ti gyermekek, szót fogadjatok szüleiteknek az Istenben, mert ez az igaz. Tiszteljed atyádat és anyádat. Hogy jó legyen neked dolgod és hosszú életű légy a földön, olvashatjuk az Efezusiakhoz írt levél 6. fejezet 1., 2., 3. vers soraiban. Tehát tanítsuk meg a gyermeket arra, hogy elszakadhat, mert ez a rend. De ne felejtse el szüleit, hanem tisztelje őket. És a tisztelethez hozzátartozik, hogy amíg otthon él, a szülők kenyerét eszi, a családban van, fogadjon szót. És ez a Szentírás, ez Istennek a szava, és ez a szülő kívánsága is. Azzal tiszteli meg a szülőt, hogy szót fogad. Figyeljük meg az Úr Jézust. Amikor visszamentek a szülei, úgy olvastuk, hogy elment velük Názáretbe, engedelmes volt nekik. Tehát engedelmes volt. Legyen engedelmes a gyermek, ezzel tisztelje a szüleit. A serdülő korban kell megtanulnia a gyermeknek azt is, hogy önző kisgyermeki magatartásának meg kell változnia. A kisgyermek természetesen önző. Mindent megkapott, hiszen nem is tudott volna élni enélkül. Megszokta, hogy minden körülötte forog. A serdülő korban ebből ki kell nevelődnie. Lássa meg, vannak rajta kívül mások is, szülei, testvérei, a nagyszülők, stb. Tehát Isten nem önző, magunkat szerető életre teremtett bennünket. Ezt neveljék a szülők a gyermekekbe. És mit tanuljunk meg mi a kisgyerekektől, és mit ne? Hát itt 3 dolgot szeretnék elmondani. Amit viszont a felnőttekkel megtanuljanak a gyermekektől, elsősorban nem a serdülőktől, hanem a kisgyermekektől, a 2-3-4 éves gyermekektől. Tehát fogadjunk el Isten kezéből mindent természetesnek, mert ezt teszi a kisgyerek. Először is a kisgyermek mindent úgy fogad el, ahogy van. Például, ha egy gyermek nyomorban születik, Afrikában vagy máshol, ez neki természetes. Nem lázong, nem kiabál, nem tudja, hogy van más élet is, úgy fogadja el, ahogy van. Ezt tanuljuk meg, ahogy Isten adja az életünket, a körülményeket, a nehézségeket, vagy a jó dolgokat természetes módon fogadjuk el. Ne hasonlítgassuk mások életéhez, más országban élőkhöz, hanem úgy fogadjuk, ahogy van. Másodszorban ne legyünk haragtartók. Tehát ezt nagyon megtanulhatjuk a kisgyermekektől, ők nem gyűlölködnek. Ha elő is fordul, hogy összevesznek, vagy megpüfölik egymást, az nem komoly dolog. Összevesznek, jól megverik egymást, és egy fél óra múlva ugyanúgy játszanak, mintha nem történt volna semmi. Hányszor előfordul az, hogy két szomszéd gyerek összeverekszik, aztán jön a két szülő, igazságot akarnak tenni a két gyerek között, aztán persze elfogultan, és a két szülő és a szomszédság is, ugye, hát összevesznek, és véget ér a béke. Tehát kis idő múlva a gyermekek pedig újra együtt játszanak, de a két szülő még 10 év múlva is haragszik egymásra. Tehát tanuljuk meg tőlük, hogy ne legyünk gyűlölködők, ne tartsunk haragot, bocsássunk meg. A harmadik, amit tanuljunk meg, hogy a kisgyermek mindent elhisz, és feltétel nélkül bízik a szüleiben. Akármit mond a szülő. Így bízzunk mi is a mennyei atyában feltétel nélkül és mindenben. Azonban van valami, amit nem kell megtanulni a gyermekektől. Erre is a Szentírás biztat bennünket, az 1 Korintusi Levél 14. fejezet 20. verse: ne legyetek gyermekek, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek. Az Efezusi Levélben úgy mondja, hogy amíg eljutunk mindnyájan a hitnek és az ő megismerésének az egységére, a férfiúságra, a Krisztus teljességére, ékeskedő kornak a mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, ide, kiket ide és oda hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az emberek álnoksága által, a tévegész ravasságához való családság által, hanem az igazságot követve szeretetben növekedjünk abban, aki a fej, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát ne legyünk hiszékenyek, ne higgyünk el akárkinek akármit, csak a mennyei atyának. És befejezésül ennek a fejezetnek még egyszer azt a két szentírási részt teszem ide, hogy írok nektek gyermekek, mert a ti bűneitek meg lesznek bocsátva, és írok nektek fiacskák, mert megismertétek az atyát. Tehát az első Jánosi Levél 2. fejezetben olvashatjuk ezeket, a 12. 13. vers sorokban. A következő fejezet, nagy fejezet, amelyről szeretnék beszélni, a családi harmóniáról, a harmónia férj és feleség között, szülők és gyermekek között, és gyermekeknek egymás között. Előbb egy pici zene, majd folytatni fogjuk. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Egy gyönyörű szép dal után, kedves Mária Rádió hallgatók, tehát ahogy mondottam, nézzük meg mi is a családi harmónia. A férj-feleség között előbb, majd szülők és gyermekek között, és harmadsorban pedig a gyermekeknek egymás között. A Szentírásban olvashatjuk, hogy asszonyok, engedelmesek legyetek a férjeteknek, ugyanúgy, mint az Úrnak, mert a férj fele a feleségnek, mint Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő a megtartója a testnek. Tehát ez a szentírási rész ugye arról szól, hogy hogyan kell az asszony engedelmeskedjen a férjnek, és a férj hogyan kell szeresse a feleségét, és itt a házasság, maga a házassági harmónia össze van hasonlítva az egyház és Jézus Krisztus viszonyához. Igen, mit jelent a harmónia? Hogyan lehet harmónia a férj és feleség, a szülő és gyermek, valamint a gyerekeinknek egymás közötti kapcsolatában? Tehát nézzük meg először, mi a harmónia jelentése. Összhangot és kiegyensúlyozottságot, és nem pedig egyformaságot jelent. Bár a család tagjai között vannak különbözőségek, más a férj, a feleség, más minden gyerek, mégis szeretik, becsülik és kiegészítik egymást. A zenében sem azt jelenti a harmónia, hogy minden egy hangon szól. Ha több hang megszólal egyszerre, bár mindegyik más és más, a hangok egymást támogatják. Összhangban nem diszonancia. Mikor van harmónia a családban? Akkor, ha mindenki azt a helyet foglalja el, amit Isten kijelölt a számára, és azt végzi, amit Isten bízott rá. Tehát Isten a harmóniának is istene. Nagyon jól tudja, kire mit bíz. Ha engedelmeskednek neki, bár mindenkinek más a feladata, mégis összhang lesz, mert azt ő teremti meg, az Isten. Ha mindenki úgy viselkedik, ahogy Isten elvárja tőle, akkor lesz harmónia. Ha valaki kilóg ebből a rendből, akkor megtöri az összhangot. A családban ez gyakran megtörténik. Legtöbbször a gyerekek bontják meg, mert mást akarnak, mást tesznek, mint amit kellene. Azt is lehet mondani, hogy ebben a világban szinte elkerülhetetlen a diszharmónia. Az a fő kérdés, hogyan kezeljük ezt. Mit tegyünk, ha megbomlik a harmónia? Hogyan lehet helyreállítani? Mit kell tennünk érte? Hát nézzük meg, vizsgáljuk most azt meg, hogy mi az isteni rend, mit kell betartanunk egyénenként, hogy harmónia legyen. Tehát a férj és feleség kapcsolata. Nézzük meg először a férj és a feleség kapcsolatát. Erről olvastunk az Efezusi levélben. Először a férj helyét és a feladatát vizsgáljuk meg családon belül. Tehát úgy olvastuk, hogy a férj feje a feleségnek. A férj vezet, ő irányítja a feleségét és az egész családot. Tehát akkor tudja jól irányítani, ha őt is az Isten vezeti. A férfinek el kell fogadnia Isten irányítását. Ehhez szükséges, hogy a férjnek jó kapcsolata legyen az Istennel. Ha az Istennel való kapcsolata zavart, a szenved, nem tudja betölteni a feladatát. Nem tud sem jól irányítani, sem úgy szeretni a feleségét, ahogy kellene, és emiatt a gyerekek is megzavarodnak. Tehát zavar áll be az egész családban. A férjnek legalább úgy kell engedelmeskednie Krisztusnak, mint ahogy ő elvárja a feleségétől az engedelmességet. Azt olvastuk, hogy Krisztus megtartója a testnek. És a férjnek is van ilyen megtartó, gondviselő feladata, a felesége és az egész családja irányában. Olyan támasznak, erősségnek, oszlopnak kell lennie, hogy a családjában érezzék a biztonságot mellette. Azonban a férj is ember, mégpedig bűnös ember, ezért önmagában ingatag ő is, csak ha az Úrra támaszkodik, akkor nem inog meg. Most a férjek vagy a leendő férjek felé fordulnék és szólnék hozzuk egy pár szót. Az egyik lelkipásztor mesélte el, hogy kapott egyszer egy levelet, egy fiatal asszony írta, és megrendítő módon kért segítséget, nehogy a házasságuk tönkre menjen. És az volt ennek a levélnek az értelme és a tartalma, hogy bár mind a ketten hívők, a férje egyre több olyan dolgot tesz, amiben ő nem látja, hogy azt az Isten vezetné. És idővel ez be is igazolódik, ezért csak sodródik az eseményekkel. És amikor kérdezi a férjét, hogy miért van ez így, mit miért tett, mert szerinte ez így nincs jól, A férje mindig megmagyarázza. Meg is nyugszik, de utána úgy látszik, hogy megint rossz irányba mennek a dolgok. Tehát vannak visszatérő mondatok ebben a levélben, hogy a férjem nem olvas szentírást, elhanyagolja az imádkozást, teljesen el vagyok bizonytalanodva, össze vagyok törve, teljesen össze vagyok zavarodva, nem tudok a férjemre támaszkodni, látom, hogy a férjem nem figyel az Istenre. Tehát szeretném a férjek szívére helyezni a következőket. Ha a feleség azt állítja, hogy nincs az Úrral szoros kapcsolatban, nem az Isten szava a vezérlő csillaga, bizonytalanság érzése lesz rajta Úrrá. Sok mindent megmagyarázhat, sok mindent meg lehet magyarázni, okosak a férjek, de a feleség elveszíti a bizalmát, inog alatta a talaj, nem érzi a vezetést. Azt látja, nincs megtartója a családnak, mert a férj nem az Istenre támaszkodik. Így tehát férjek és lendőférjek, a családi harmónia tekintetében legfontosabb az, hogy kiegyensúlyozott legyen az Istennel való kapcsolatotok, mivel ez az alap, ezért ez fontosabb még a munkahelynél, a pénznél és minden másnál is. A férj szeresse a feleségét. Ezt olvastuk az Efezusiakhoz írt levélben. Szeretni a feleséget, mint Krisztus az egyházát, ez igen-igen magas mérce. Pontosan ugyanúgy nem tudunk szeretni, csak hasonlóan. Azt mondja a Szentírás, hogy mint a saját testét úgy szeresse, vagy mint önmagát. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. Hát ezt nem akarom részletezni, ezt inkább a hívő férjek tudják, hogy ez milyen. Minden hívő férjnek azonban tudnia kell, hogy a szeretet nem érzelem, érzelgősség vagy simogatás kérdése, a szeretet valahol akarat kérdése, olyan, mint ahogy az 1 Korintusi levél 13. részében van leírva, hogy nem keresem a magam hasznát, nem gerjedek haragra, és nem róvom fel neki a rosszat, hosszan tűrök, és így tovább. Tehát a gyöngébb edénynek tisztességet adni, hogy fogalmaz, a Szentírás is. Ne legyenek a feleségükhöz keserűkedvűek, erről fogunk majd a következő műsorunkban beszélni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hírek. Megjelentek a Központi Statisztikai Hivatal első félévre vonatkozó statisztikái.